Elnök úr, tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim!
A borotválkozás még sikerül valahogy, de aztán elvesztem az összefüggést. Lassan totyogva igyekszem a kijárat felé, ám meg kell értenem, hogy egyedül képtelen vagyok már egyenesen járni. Lépteim befelé fordulnak. Ezúttal határozottan tréfásan hat rám, hogy körbe megyek, mikor előre nézek. Igen, kerge birka, ismétlem diadallal. Őszintén jól esik, hogy test és lélek kettősségét, amiben hiszek, alkalmam van kísérletileg ellenőrizni. Hiszen lám, teljes tudatomnál vagyok, normálisan érzek és helyesen gondolkozom, és a testem mégsem engedelmeskedik. Illetve engedelmeskedik, de nem nekem.
Bizonyára sokukban felmerül a kérdés, miért agykutatásról lesz szó a közgyűlési bevezető előadásban. Vajon miért egy klinikus, mégpedig egy gyakorló idegsebész tartja? A válaszom évszázadok, sőt évezredek óta érdekli az embereket, hogy mi van a koponyában, hogyan működik az agy, és mi tudható meg a betegségeiről. Korábban el nem képzelhető, szédületesnek mondható fejlődést éltünk meg az elmúlt egy évtizedben ezen a területen, így a kérdésekre egyre izgalmasabb és jobb választ tudunk adni, mi klinikusok is. Ez bátorított föl, hogy most önök elé álljak, és megkíséreljem bemutatni, hogy mit tudunk ma a modern képalkotásnak, főként a mágneses magrezonanciának köszönhetően, az MR-nek, vagy ha MRI-nek nevezzük, akkor az MR imaging, tehát az MR képalkotásnak. Miért az áthallás előadásom címében Karinthy Frigyes páratlan remekére? Mert ez a regény minden idők egyik legjobb agybetegség memoárja, világirodalmi szempontból is egyedülálló alkotás. Művészi módon leírt nyomozás a koponyán belül rejtező agybetegség diagnózisa után igazán megfelelő művészi példa egy ilyen klinikus kutató előadás számára. Hiszen a művészi erő képes közérthetően kifejezni, mit érez az az idegrendszeri bajban megbetegedett, aki elveszti képességét, hogy vezérelje testi működését. A másik apropó, a Magyar Nemzeti Agykutatási Program meghirdetése, amely a magyar klinikai idegtudománynak is nagy lehetősége. Ezen belül a klinikai idegtudomány önálló pillérként részesedik a támogatásban. Azt javasolom, hogy a koponyán belüli felfedező útra induljunk ki abból, hogyan ismerték fel Karinthy betegségét, agydaganatát 1936-ban, aztán próbáljuk meg követni, mi lenne a diagnózis módja, ha most 2014-ben lenne beteg a szerző. A Karinthy korlap részletét és a látótér vizsgálati térképet nem azért mutatom be, hogy azokat most részletesen elemezgessük, pusztán arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az összes eredeti orvosi anyag Analekta dokumentum címén a Széchenyi könyvtárban elérhető. A lényeg, az első panasz észlelése után közel 3 hónapra volt szükség, hogy kiderüljön az igazi baj. A diagnózis felállítása akkor ugyanis az egymás után jelentkező tünetek logikai elemzésén, azaz egyszerű ideggyógyászati, szemészeti vizsgálatokon alapult. A mindent eldöntő eszközös röntgenvizsgálatra már csak vakulás közeli állapotban, Stockholmban kerülhetett sor. Ez a röntgen ugyanis a műtét bevezető része, ez az invázív röntgen. Mi lenne ma? Elmenne orvoshoz, egy-két napon belül előjegyeznék MR-vizsgálatra, majd rögtön műtétre kerülne. A baloldali képen egy vízszintes síkú MR-képet látnak, egy ugyanolyan betegségben szenvedő betegé, akit fél évvel ezelőtt csináltunk. Látható a beteg két szeme, középen az orra, és a hátsó koponya gödörben a daganat. A jobb oldali képen is ugyanezt látni, csak ott a oldalról, és az orrat, nyelvet, gerincet, és a kisagyban pedig a daganatot látjuk. Hogyan jutott el idáig a diagnosztika 78 év alatt? Tulajdonképpen erről szól az előadásom. Ez a 78 év ez ugye nagyon hosszú történetnek tűnik, de nagyon rövid is, ha arra gondolok, hogy például édesanyám ekkor már gimnáziumba járt. Négy részből áll az előadásom. A képalkotás történetét szeretném röviden összefoglalni, magát az MR módszert bemutatni, az MR modalitásokat, hogy mi mindent lehet vele nézni, és végül egy-két olyan klinikai alkalmazást mutatnék be, amelyet az MR tett lehetővé, és ami szédületes javulás eredményeket hozott a gyógyításban. Induljunk ki Konrad Röntgen 1901-ben szerzett Nobel-díjából. Ugye felfedezte a röntgensugárzást, legelőször képes volt láttatni felesége gyűrűs kezének a csontjait. A koponya röntgen kép viszont a csont elváltozásain kívül semmilyen koponyán belüli agyelváltozást nem képes kimutatni. Az agyszövet sugárelnyelő képessége ugyanis egyforma. Agyunk részletei tehát nem látszanak, bármennyire vágynánk rá, hogy ezt lássuk. A koponyőri meszesedés viszont látszik. Ugye ez egy elmeszesedett értágulat, kóros értágulat, ezt látjuk, ez egy aneurizma. De ezzel illusztrálom, hogy ahhoz, hogy egy koponyán belüli elváltozás ábrázolhatóvá váljon, nagyobb kontrasztkülönbségnek kell lennie. Nem csoda, hogy már a 900-as évek elején azonnal intenzív kutatási verseny indult, de csak nem 20 évnek kellett eltelni, amíg Walter Dandy amerikai idegsebész jódos festéket fecskendezett az agykamrába levegővel, és így rajzolta ki az agykamrákat, illetve ülőhelyzetben levegőt fecskendezett az ágyéki gerincvízbe, amely fölszállt a levegő, és kirajzolta az agykamrákat. Újabb 15 évnek kellett eltelnie, hogy Egas Moniz, portugál idegsebész, aki 49-ben orvosi Nobel-díjat kapott, jódos kontrasztot fecskendezzen a nyakon az agy felé futó artériába, és láthatóvá tegye az ereket. Képzeljék el, hogy csak nem 80 évig ezekkel az indirekt módszerekkel diagnosztizált a klinikus. Olyan volt ez egy példával, mint Pláton barlang hasonlata. Nem magát a kóros folyamatot, például a daganatot látjuk, hanem csak a lenyomatát. A korszakváltás a 80-as években jött el, 70-es évek közepén, 80-as évek elején, amelyet nevezhetnék az orvosi diagnosztika forradalmának. Ugye megjelentek a számítógépek, a röntgenfilmet érzékelőkkel helyettesítjük, és mérjük a beérkező röntgen erősségét. A sugárforrás és az érzékelő ernyő együtt mozog, a lehető legtöbb mérést végezzük el, a mérések eredményeit számítógépbe tápláljuk, és az megfelelő programmal képet alkot. Mi is ez a paradigmaváltás, ez a forradalom, amiről beszélek? Ezen az angiográfián, tehát amit 80 évig használtuk, látjuk, hogy egy artéria le van nyomva, ott van egy érmentes terület, és ebből tudtunk csak következtetni, hogy felette egy térfoglaló folyamatnak, egy daganatnak kell lennie. Mit látunk ma? A CT a tumor direkt jeleníti meg. Tehát ez a forradalom azt jelentette, hogy az orvos, különösen a sebész intellektuális izgalmát, a melléfogástól való napi félelmét felváltotta a fizikai bizonyosság, azaz a diagnosztikai biztonság. Így készült az első CT az IMI cégnél. Ez egy formalinban lévő agyszelet, amelyet látnak középen, és 12 napig számolta az akkori komputer a képet, az egyetlen egy metszetet. Nem csoda, hogy Godfrey Hounsfield 1979-ben, ő egy mérnök volt az IMI-nál, Nobel-díjat kapott, és Ellen MacLeod Cormack, dél-afrikai fizikus-matematikus, a kiszámolás algoritmusáért ugyancsak orvosi Nobel-díjat kapott. Egyébként a közleménye a 40-es években jelent meg a Journal of Applied Physics-ben. Engedjék meg, hogy egy pillanatra kilépjek a előadásom fő vezérfonalából, és egy személyes történetet elmondjak. 1981-ben CT denzitás mérés kutatást végezhettem James Ambrose-zal, a neuroradiológussal, aki Hounsfield fejlesztő partnere volt, és az ő révén ismertem meg Hounsfieldet. Hounsfield a Nobel-díj elnyerése után másnap elment a kórházba megköszönni az orvos kollégáknak a segítséget, és azt mondta, tudjátok, végre elegendő pénz van a zsebembe. Holnap bemegyek a céghez, fölmondok, hazamegyek otthon, berendezek egy labort, és végre életemben először elkezdhetek kutatni. Mindig erre vágytam. Ugyanebben az időben az izotóp sugárzás, a foton vagy a kettős foton sugárzás elvén működő tomográfok is elkészültek. Ezek főleg anyagcsere vizsgálatra és onkológiai használatra jók. Ezekről nem fogok most beszélni. Ez a szingfoton emissziós tomográfia, illetve a pozitron emissziós tomográfia. Bizonyára nem tudják, hogy a Beatles együttes hogyan támogatta a CT fejlesztését. A történet nagyon különleges. Az EMI cégnél, EMI cégnél a radar részleg veszteségesé vált a 60-as évek végére. Itt volt fejlesztőmérnök Hounsfield. Persze több lábon állt a cég, és bakelit lemezeket is gyártott. Az egyik menedzser kezdő szórakoztató zenei együttesekkel is leszerződött, így a Beatles-szel is. Egy-két hónap múlva dőlni kezdett a pénz. A radar részleg becsukásakor Hounsfieldet behívatták, az igazgató azt mondta neki, hogy maradhat, fizetést tudunk adni, munkát nem, találjon ki magának valamit a kerítésen belül. Két nap múlva visszament, azt mondta az igazgatónak, régóta zavar, hogy a kétsíkú koponya röntgenben benne van minden információ, minden háromdimenziós információ, ezt kellene kifejteni. Ezt kellene megoldani, ez lenne a célkitűzésem. A zenéhez értő menedzser azt mondta, hogy nem is értem, miről beszél, de mennyi pénz kell. Hát 25 ezer fontot finanszírozott át a lemezekből, ezzel indult el a CT fejlesztése. A CT ionizáló sugárral terheli meg a beteget, és az agy szerkezetét pontosan nem látjuk azért. Itt az agykamrákat lehet látni egy vízszintes síkon. Nem csoda, hogy nagyon nagy iramba ment tovább a fejlesztés, néhány év múlva, 1980-ban megjelent az MR. Ez hihetetlen részleteket biztosít már, anatómiai részletek meglátását biztosítja a koponyáról. Ez egy vízszintes síkú kép. És hogyha egy parcellázott felvétellel mutatom, minden egyes agyi struktúra már látható. Tulajdonképpen ez a MR a 6 darab fizikai Nobel-díj megszületése kellett hozzá, 2 kémikus, 4 fizikus és 2 orvosi Nobel-díj volt. Ez a háromdimenziós anatómiai kép, amivel ma az egészséges vagy kóros agyat tudjuk vizsgálni, maga a képalkotás csodája. Kérem, az első 15 klinikus évenben még az indirekt módszerekkel diagnosztizáltunk, ahogy mutattam. És ez az orvosi diagnosztikai művészet helyébe lépett tulajdonképpen a fizikai biztonság valósága, amit ugye ezzel a képpel szeretnék illusztrálni. Hogyan működik az MR? Nem szerencsésen akar elindulni a kép, azonnal megismétlem. Hogyan működik az MR készülék? Nagyon leegyszerűsítve. Fix mágneses térbe helyezzük az embert, és az emberi testet az emberre nem káros, alacsony frekvenciás rádióhullámokkal besugározzuk. Majd az emberi test válasz rádióhullámokat sugároz vissza. Ezeket egy egyszerű antennával felfogjuk, és ezek a rádióhullámok áramot indukálnak, a keletkezett áramváltozásból hullámképet állítunk elő, majd ez a valós anatómiai képet adja. Egyébként a vízmolekula hidrogén atomjai rezonálnak a rádióhullámmal, agyunkban ugyanis csak nem 80% a víztartalom. Képzeljék el, hogy a 3 teslás készülék 123 MHz-es frekvencián dolgozik, amely csak 23 MHz-el tér el a Kossuth hullámhosszától. Tehát ha MR készülékben fekszünk, egy 3 teslás készülékben, ha nagyon trükkösek lennénk, meg tudnánk hallgatni a Kossuth rádiót is azzal az antennával, amivel az MR kép készült. Tehát ez tényleg nem veszélyes az emberre, amennyiben a Kossuth rádió nem veszélyes ugye az agyunkra. A koponyát, de a testet is, ugye azt mutattam, hogy kétsíkú képekkel vizsgáljuk. De milliméterenként le tudjuk szelni, látják a fekvő alakot, milliméterenként végig tudjuk szelni a testet, és így jön ki a háromdimenziós kép. Gyakorlatilag ezzel el is érkeztem a harmadik témakörömhöz, ahol azt szeretném megmutatni, hogy az MR nem csak egy finom agyszerkezeti vizsgálóeszköz, egy tomográf, hanem különböző modalitásai is vannak. Ezek a modalitások például érfestés, kontrasztanyag nélkül, térfogatmérés, anyagcsere vizsgálat, a spektroszkópia. Ezek közül igazából csak az idegpálya ábrázolást és a funkcióvizsgálatot szeretném bemutatni. Ez a funkcióvizsgálat, amire azt írtam, hogy traktográfia, tulajdonképpen idegpálya, azaz a 10 a 12. idegsejt közti elektromos húzalozásnak a vizsgálata. Hogyan működik? Ez a módszer, amikor az anatómiai makrostruktúrákból már átlépünk a mikrostruktúrákba. Ugyanis MR-rel képesek vagyunk a protonok, az a vízmolekula hidrogén atomjainak, protonjainak diffúziós mozgásának, a Brown mozgásnak a mérésére. Csak emlékeztetni szeretném önöket, hogy ezt a Brown mozgást a általános iskola, hiszem, 7. fizika osztályába tanultuk. Hogy mégis egyszerűbbé tegyem a megérthetőséget, vegyünk egy fazék vizet, és a vízbe tegyünk egy marék tésztát. Nézzük meg, mi történik a diffúziós mozgással. A szabad vízben, a protonok minden irányban szabadon, szabad sebességgel tudnak diffundálni, az a diffúzió izotróp. De ha megnézzük, hogy mi történik a protonokkal a tésztán belül, nyilván az oldalirányú mozgást a tészta oldalfala nem engedi meg. Tehát korlátozott, csak a tészta tengelyének irányában tud diffundálni a proton. Azaz a diffúzió itt anizotróp. Ha ezt kellően sok irányból lepásztázzuk az MR-rel, különböző irányban észlelt diffúziókat irányokkal, vektorokkal jellemezzük, ezt persze minden kis téregységbe, kis téglába megcsináljuk, amiből a képet összeállítjuk, akkor tulajdonképpen létrejön egy kép, méghozzá, ha egy elektronmikroszkópos képpel megnézzük, ugye az idegpályáink is olyanok, mint a tészta, akkor képet tudunk alkotni, gyönyörű képeket. Ha nézzük a diffúzió irány és irányultságból készülő vízszintes síkot, ez olyan minőségű már, amit az anatómus az agymetszeten szabad szemmel nem tud látni. Sőt, ezt három dimenzióba ép vagy kóros agyon is meg tudjuk tenni. Sajnos nem indul el a háromdimenziós forgásom, de képzeljék el, hogy háromdimenzióba is látni tudjuk. Egy nagyon egyszerű példával szeretném illusztrálni a tészta vizsgálatát, tehát a traktográfiát. A múlt vasárnap reggel hajnalban fűnyíró hangjára ébredtem. Kimentem a verandára, megláttam a szomszédomat. A látásközpontomból, azt nem mutatom, hogy a szememből hogy jutott a látásközpontomba, ami a nyakszirt lebenyemben van, 4 pályán jut át a homlok lebenyembe az információ. Piros, zöld, sárga, kékkel jelölve. Ugye a homlok lebenyemben van a motivációs, az emocionális válasz, szociális viselkedés, memória központom, ez össze van kötve az ott lévő motoros központtal is. Oda átjutott a látás információ a nyakszirt lebenyemből, és a memóriámból azonnal előhívta azt, hogy ki nem állhatom a szomszédomat. Ezért automatikusan egy újabb pálya révén elfordítottam a fejem, és nem köszönök. A legizgalmasabb MR modalitás az anatómiai szerkezeten túl magát, az agy működését láttatni. Ez hihetetlen paradigmaváltás volt, hiszen a kognitív tudományokat, a bűnüldözést például ugye a kihallgatást, tehát az, hogy hogy igazat mond-e a delikvens, vagy például a marketinget, a neuromarketinget is tulajdonképpen megújította. Min is alapul ez a funkcióvizsgálat, amit persze hát az orvoslásban különösen használni tudunk. A Sánta Kálmán, debreceni neurológus, az 1936-os években figyelte meg éber epilepszia műtéteken, az epilepsziára még ki fogok térni később, hogy az agy azon sejtcsoportjai, amelyek aktív működésben vannak, kipirosodnak, kivörösödnek. Ugyanis a működésükhöz több energia kell, az energiát ugye a szőlőcukor és az oxigén biztosítja, ehhez viszont nagyobb vérellátás kell ezen a területen. Most ezt tudjuk mérni elég bonyolult módon. Az az óriási szerencsénk, hogy az oxigén szállító vérfesték, a hemoglobin, oxihemoglobin, más mágneses tulajdonsággal rendelkezik, mint az a vérfesték, amely már leadta az oxigént. Tehát van egy természetes jelölő anyagunk. Nézzük meg, hogy mit lehet ezzel csinálni. Például nézzük meg a beszédet. Ugye, ha olvasom a szavakat, akkor a nyakszirt lebenyemben a látóközpont aktivizálódik. Tehát ott működöm. Ha hallom a szavakat, akkor a halánték lebenyemben a hangérzékelés és a beszédértés központja kezd aktivizálódni, működni. Ha gondolok csak a szavakra, akkor ugye sok minden kell, még a memóriám és egyéb dolgok is kellenek. Ha viszont, egy nagyon érdekes, ha viszont mondani akarok valamit, akkor a homloklebenyemben, az alsó tekervényben a beszéd, a mozgató beszéd központ, az expresszív beszéd központ válik aktívvá. De ez nagyon cseles már, mert ha az úgynevezett silent speech jelenségre gondolok, tehát hogyha egy társaságban valaki nem akarja kimondani, amit gondol, tehát a nyelvén van a szó, de inkább nem mondja, és ha bedugjuk egy emberbe, akkor már látjuk, hogy mondani akar valamit, csak eltitkolja előttünk. 2007-ben mi Pécset rutinszerűen először vezettük be az országba a funkcionális MR-t, ezeket az úgynevezett elokvens, nagyon értékes területeket, ugyanis a műtéteknél nem szabad érinteni, hiszen akkor a betegség mellett további károsodást okoznánk. Ilyen ugye az érző mozgó funkció, a beszéddel kapcsolatos dolgok, vagy a látás. Egyébként nagyon egyszerű a vizsgálat, például a betegben, a MR-ben fekvő betegnél a látóközpontokat, ami jobb oldalt fölül villog, egy saktábla villogtatásával ábrázoljuk. Látható a vörös pontok az oldalirányú képen és a szembelévő képen mutatják azokat az agyközpontokat, amelyek a látásért felelnek. Nyilvánvalóan ezt nem lehet műtétnél piszkálni. És tulajdonképpen egy kombinált felhasználást szeretnék megmutatni, ahogy a vázlatban ígértem, hogy ahol egy olyan klinikai példát, ahol az MR modalitások közül többet felhasználunk. Ez egy 20 éves fiatal ember, aki fejfájás miatt került MR vizsgálatra. Ez egy vízszintes síkú MR, ahol jól látszik, hogy a középső halánték tekervényben kb. Egy 2 cm-es daganat van az agykéreg alatt, az a fehér kerek csomó, amit látnak. Az anatómia ismereteinkből tudjuk, hogy ezen a területen van a hangérzékelés és a beszédértés központja is. Azt nem szabad megsérteni a műtétnél, mert ha megsértenénk, akkor a lelki beszéd károsodna és a koherens gondolkodás elveszne. Tehát igazából az a nagy kérdés ennél a gyógyításnál, vajon kioperálható-e a daganat, anélkül, hogy tönkretennénk a beteget. Ezért nyilván végzünk fMRI vizsgálatot, hogy lássuk, hol van a hangérzékelés és a beszédértés központja. Milliméterenként megyünk lefelé, és megállapítjuk, ugye, hogy hol a tumor alsó határa, hol van a hangérzékelés, az A betű, ugye ez az auditoros központ, illetve a V beszédértés, ami Wernicke a felfedezője névén kapta a V betűt, ezért jelöltem így. Látjuk, hogy 3,6 mm a távolság. Most ez mikrosebészeti műtéthez elegendő, tehát a műtét mellett döntünk, azonnal megnézzük három dimenzióba, hogy is állnak a dolgok. Látjuk, hogy ennél a betegnél bal oldalon van ugye az a domináns féltekéje, ott van a hangérzékelése és a beszédértése. Egy pici hangérzékelés van a túloldalon is, mert ez a funkció két oldalt reprezentált. De ez a 20 éves fiú a baloldali kompjútereit használja a hangérzékelésre. A műtéthez azonnal elkezdjük a digitális adatokat felhasználni a terverészhez. A műtéti GPS, ez ugyanolyan rendszer, mint a autónavigálás, csak infravöröst használunk hozzá. Kiválasztjuk azt a barázdát, amely a legközelebb van a daganathoz, hogy ne sértsük meg, minél kevesebb sértéssel vegyük ki a daganatot. Egyébként ezt három dimenzióba ugyancsak meg tudjuk a műtét előtt tervezni az összes lépést. Megtörtént a műtét, egy hónap múlva elvégezzük a kontroll MR-t, ugyanúgy leszeljük, és mit látunk? Ugye a daganat eltűnt, Ott egy kis ablak látszik a csonton, azon át 15-szörös nagyítással operációs mikroszkóp alatt történt. Egy kis agyvizes üreg maradt a helyén, tehát tökéletes a műtét, és a beszéd értés is a helyén van, a V betű. Az aktivitása megfelelő, nem is lett beszédzavar. De mi történt a hangérzékeléssel, az Albrechtvel? Azt látjuk, hogy a jobb oldal átvette ezt a funkciót. A műtéti stresszt nem szerette a beteg agya, úgy döntött, a másik békében hagyott komputereivel oldja meg ezt a feladatot. Tehát látható, hogy hallatlanul plasztikus, azaz rugalmas az agyunk. Ez a rugalmasság az alapja az idegrendszeri rehabilitációnak, például a stroke vagy sérülés után. Szóval azért mutattam ezt a példát, hogy lássák, milyen fantasztikus bepillantást enged az MR a koponyán belüli történésekre. Egy műtéti tervezés kapcsán rálátunk agyunk tényleg láthatatlan képességére, hogy játszik a funkcióival. És tulajdonképpen elérkeztünk egy klinikai példák, a klinikai példákhoz. Három területet szeretnék bemutatni a klinikai alkalmazásoknál. Az egyik az enyhe koponyasérülés. Az enyhe koponyasérülés az tulajdonképpen egy banális téma. Nem is könnyű megmagyarázni, hogy miért ezt választottam. Azt tudjuk erről, hogy ugye nincs szöveti károsodás, 10 napon belül gyógyul. Hogy mennyire komolyan így gondolja ezt ma a tankönyvíró és a társadalom, a bíróság e szerint ítél. Ugye ha ráfogjuk, hogy enyhe koponyasérülés, akkor akármilyen volt a közúti baleset, nem csukják le a delikvenst. Azt gondoljuk, de csak feltételezés, hogy elektromos átmeneti zavarzárlat, hiszen ezeket a betegeket nem tudjuk szövettanilag megvizsgálni, vagy invázív elektrofiziológiai vizsgálatot végezni, hiszen hát nem lehet egy majdnem egészséges embert ugye szövettani vizsgálatra vinni. Na most egyértelmű, hogy nem ismert a kórmechanizmus. Például ugye ezeket megvizsgáljuk, ezeket a betegeket, negatív a hagyományos CT, negatív a hagyományos MR. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az egyharmadukba, tehát minden harmadik enyhe koponya sérült agyrázkódásban szenvedő, hosszú távon szenved például elhúzódó hangulatzavarba, akár depresszióba, de van olyan, aki egy évig nem tud olyan jól koncentrálni, mint korábban. Tehát egyáltalán nem tűnik banálisnak sem az egyén, sem pedig a társadalom számára. Nem egy ritka betegségről beszélünk, körülbelül 100 ezer emberre 100-500 eset fordul elő évente, tehát körülbelül 100 ezer magyar ilyen beteg van évente. Ha arra gondolunk, hogy ebből 33% ugye tartósan mégis munkaképtelen, akkor egyáltalán nem banális dolgokról beszélünk. Mi történik hát enyhe koponyasérülésben? A munkacsoportommal felvetettük, hogy egy másik hipotézis kéne, mint amit most tanítunk, tehát mégis lehet valami strukturális károsodás. És erre azt gondoltuk, hogy alkalmasak ezek a speciális modalitások, amikből 2 mutattam. Az eredmény, amikor egy prospektív tanulmányba összehasonlítottunk 14 enyhe sérültet megfelelően választott kontrollokkal, annyira meglepő volt és újszerű, hogy a szakma vezetőlapja, az amerikai Journal of Neurotrauma címlap sztorira választotta a közleményt. Mit is csináltunk? Talán emlékeznek még a tészta kísérletre. Összehasonlítottuk bal oldalon a koponyasérültet, jobb oldalon a kóros beteget, bal oldalon a sérültet, jobb oldalon a megfelelő kontrollt, és azt látjuk, hogy a két féltekét összekötő nagy pályarendszerben a sérült nem olyan, mint az egészségesé. Mi történt? Ha visszaemlékeznek a tésztára, csökkent az anizotrópia, hogy csökkenhetett az anizotrópia a sérültekben? Úgyhogy a tészta kitágult, sokkal nagyobb oldalirányú mozgásra volt lehetőség. Megvizsgáltuk ezt csoport szinten is, az összes betegre vonatkozóan, kvantitatíven. Itt azt kellene látni, hogy a különböző szeleteken az épp pályarendszert a zöld színnel jelöljük. De azt látjuk, hogy 72 órán belül minden sérültnél, mindkét féltekében rengeteg a piros és a sárga, ami csökkent anizotrópiát mutat, vagy megemelkedett diffúziós aktivitást, ami azt jelenti, hogy ezek a tészták nincsenek rendben, ki vannak tágulva, nem úgy néznek ki morfológiailag. Az a döbbenetes, hogy 30 nap múlva is, főként a jobb féltekében még találtunk ilyen károsodott pályákat. Azoknál, akiknél azt mondjuk, hogy 10 napon belül nincs semmi bajuk. Most végeztünk más vizsgálatokat is, például a funkciókat. Két nagyon alapvető funkciót, az úgynevezett hometown walking-et, amikor a beteg azt vizsgáljuk az MR-be, hogy el kell képzelni, hogy hogy megy haza a diagnosztikai központból, illetve a szógenerálást. A legnagyobb döbbenetünkre azt láttuk, hogy nem csak az akut fázisban, hanem 30 nap múlva is rosszabbul teljesít a memória és a szógenerálás. Tehát érdemes volt tovább vizsgálni. Nem mutattam azt a modalitását az MR-nek, amikor az egyes agyterületeknek a térfogatát precízen meg tudjuk mérni MR-rel. Azt találtuk, hogy például az agykéreg, amit itt latinul írtam ki kortex, 1%-kal csökken egy enyhe koponyasérülés után. Hát ugye azt mondhatnák esetleg, hogy ez az 1%, hát ez semmi. De ha ezt átszámítjuk sejtekre, ez azt jelenti, hogy egy agyrázkódásnál 1 millió neuront vesztünk. Nem csoda, ha a következtetés tényleg paradigmaváltást jelent az enyhe koponyasérülésben, és itt gondolok a katonaságra vagy a sportra, ahol ugye például nagyon sok a kontaktsport, itt ezeknél igenis lehet strukturális károsodás, pláne ha sűrűn ismétlődik a koponyasérülés. Ugye ez tart, hosszabb távon ugye depresszió, demenciát, Parkinson-kort eredményezhet. Ez Amerikában szinte robbanást okozott, rengeteg tanulmány indult, hiszen rengeteg kártérítési per lesz ebből. Ugye számos olyan nyugdíjas sportoló katona van, akinek, hogyha sikerül igazolni a strukturális változást, azonnal rohanhat a biztosításába kártérítésért. Nyilván eljön az ügyvédek érája ezen a területen. Szeretném mutatni, hogy a nemzetközi kutatási versenyben hol áll ez a profil. A 2014-ben induló, 2018-ig tartó európai F7 projektben aktív résztvevők vagyunk. A 30 millió eurós projektből 2,2 millió euróval részesülünk, vagy kutató partnerei vagyunk az amerikai védelmi minisztériumi, főleg katonákat vizsgáló projektnek, amelyben a koponyasérülések új biomarkereit próbálja megtalálni. A második példa, amit szeretnék mutatni, az tulajdonképpen azt szeretném megmutatni, hogy az MR már nem csak egy kvalitatív diagnózis fölállítására alkalmas, hanem a digitális adatokkal közvetlenül vezérelni tudjuk a beavatkozást. Méghozzá ez egy főleg a neuroonkológiának a területe. Tulajdonképpen azt tudjuk már, hogy szubmilliméteres pontossággal sok irányból és piciny adagokban tudjuk leadni az ionizáló sugárzást, azaz roncsoljuk el a daganatot úgy, hogy a környező épszövet már 1-2 milliméterre sem károsodik. A módszer olyan egyébként, úgy képzeljék el, mintha megfőznénk a daganat fehérjeit, tehát hőt közölnénk a daganat fehérjével, mint a kemény tojást 5 percig megfőzzük forralással, akkor ugye az a sejt többé nem tud, a tojás nem tud kikelni, a daganat sejtek nem tudnak újra osztódni, tehát gyakorlatilag megszűnt a veszély. Ez igazából modernebb, mint a gammakés, ami ugye nagyon nagy reklámot kapott az utóbbi években, mert már célzó keretet sem kell rászögelni a beteg fejére. Egyedi arcmasszal, látják, hogy a beteg a készülékben arcmasszal fekszik. Ezt szubmilliméteres pontossággal tudjuk a célzást úgy megoldani, hogy akár sok lépésben, 30 lépésben is. Mire jó ez? Erre szeretnék mutatni egy példát. Ez egy 8 évvel ezelőtt kezelt betegünk, egy 15 éves lány volt akkor, akinek fejfájás miatt készült egy MR, és az MR-ben egy kb. 2-2,5 cm-es daganat derült ki. Hát ez egy drámai helyzet. A Sötéttel mutatom az agytörzset. Ugye az agytörzsbe számos pálya megy le a testbe, ezt praktikusan mikrosebészeti műtéttel nem lehet érinteni, mert rendkívül nagy károsodással járna. Tehát igazából ezt a leánykát inoperábilisnak minősítettük volna, mindaddig, amíg nem állt rendelkezésre ez az MR-rel végezhető beavatkozás. Elvégeztük a beavatkozást, és 2, illetve 5 év után látható, hogy teljes gyógyulást lehetett elérni. Az agytörzs rendben van, és a daganat helyén csak egy agyvízzel telt ciszta van. Szóval ez igazi forradalmat hozott a kezelésben. De nem ez volt az igazi paradigmaváltás ezen a területen, hanem igazából a rákos betegségek agyi áttétjei. 20 évvel ezelőtt, amikor a Pécsett az igazgatói munkát kezdtem, ha valakinek volt egy tüdőrákja és 2 agyi áttétje, ezt már nem operálták meg, az onkológus nem kezelte, reménytelen volt a helyzete. Amióta bevezettük a MR-vezérelt sugársebészetet, amelyet frakcionálva is tudunk alkalmazni, az első 46 esetben már az idegrendszeri áttétek nem befolyásolták a betegség kimenetelét, el tudtuk égetni a daganatot károsítás nélkül, vissza tudjuk adni a beteget az onkológusnak, meg lehet operálni például a tüdőrákját. Tehát egyáltalán perspektívát tudunk adni a betegnek, meg nagyon sokszor hasznos éveket. És akkor végül elérkezem a 3. klinikai alkalmazás példájához, ami hát elég bonyolult, ezt szégyellem, hogy nem tudtam egyszerűbben fölírni, de mondhatnám úgy is, hogy ez a funkcionális idegsebészet területe. Látható, hogy az MR benne van, az MR tervezés ebbe kulcs, ezért ezt szeretném majd bemutatni. Tulajdonképpen, hogy ez nem egy ezoterikus területe az orvoslásnak, azzal szeretném igazolni, hogy pár héttel ezelőtt a Nature vezércikkében foglalkozott ezzel a funkcionális idegsebészeti területtel, mint a jövő egyik nagyon reménykeltő orvosi ágával. Milyen betegségekről is beszélünk? Hát ilyen például a krónikus fájdalom, vagy az akaratlan, a nem akarató, tehát az akaratlan mozgászavarok, ilyen például a Parkinson kornak a mozgászavarai, például a kézremegés, vagy azok a görcsös állapotok, a disztónia, amelyeket nem nagyon tudtunk kezelni, ilyen az epilepszia, de ilyen például a szívfájdalom is, az az angina pectoris, amit már a kardiológiai eszközökkel nem tudunk befolyásolni, mégis elviselhetetlen erejű az angina. Tulajdonképpen mi is ez? Hát ez a leggyakoribb módszer a mélyagyi stimulátoros kezelés. Ez azt jelenti, hogy szubmilliméteres pontosságú célpontozással elektródákat ültetünk be a fejbe, azt a bőr alatt összekötjük egy kulcsont alatt lévő pacemakerrel, és ezen a pacemakeren át, amit kívülről tudunk mágneses kapcsolóval be vagy kikapcsolni, stimuláljuk azt a bizonyos pontot, vagy pontokat. Ugye miért kell az MR? Mert szubmilliméteres pontossággal meg kell találni azokat a pontokat, ahol stimulálni szeretnénk. Ez egy tervező rendszernek egy képét mutatom hozzá. A műtőben így néz ki a dolog, éber állapotban fekszik a beteg, látszik rajta a keret, és hogy kb. 1 milliméter átmérői elektródát hajtunk be egy speciális villanymotorral, és elektromos elvezetések is vannak, amelyeket mérni tudunk. Ugyanis nem csak morfológiai alapon célzunk, hanem megpróbáljuk megtalálni a célzáshoz azokat a kóros elektromos hullámokat, amelyek a tüneteket okozzák. Itt egy olyan mérést mutatok, műtét alatti mérést, ahol a felső sorban az elektródával megtaláltuk a talamuszban, tehát a mélyben lévő érzékelő központban azt a pontot, ahol ezek a zárlatos hullámok, ott periódikusan jönnek, látják a zárlatos hullámok, azok a magas frekvenciák, ezek okozzák a kézremegést, ami lent látszik. A kézremegést egyébként az iPhone készülékemmel is mérni tudom, annyira előre haladt ez a technológia. Most tulajdonképpen a cél az, hogy a stimulálással, a modulálással ezeket a kóros, zárlatos hullámokat ott kikapcsoljuk. Hát ezért tényleg elnézést kérek, hogy egy még komplikáltabb ábrát még hozzá kell tennem, hogy érthető legyen az egész. Ugyanis És ezt azért mutatom ezt az ábrát, mert azt szeretném megmutatni, hogy hogyan kapcsolódik a klinikum, az ideg, klinikai idegtudomány a felfedező idegtudományhoz. Talán emlékeznek néhányan, akik itt voltak, 2 éve Tamás Gábor neurobiológus mutatta be itt a közgyűlésen a serkentés és a gátlás sejtszintű működését az agyban. Makroszinten tulajdonképpen a Parkinson korban is ugyanez zajlik. A finom mozgásainkat ugyanis jó néhány agyközpont közötti serkentő, ezek a zöld nyilak jelzik, és gátló, ezt a piros nyilak jelzik, ugye elektromos hullámzás, elektromos köröknek az egyensúlyi állapota szabályozza. Itt egy túlgátlás alakul ki például a Parkinson korban, mert az egyik jelvívő anyag, a dopamin termelő sejtek ismeretlen eredetű pusztulása jön létre, tehát ez a sárga nyíl mutatja, hogy a gátlás nagyon begerjed. Palkovics Miklós kémiai neuroanatómiai felfedezései, vagy a Vizi Szilveszter, majd Frant Tamás vezette Koki alapkutatásai nagyon jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy ma modulálási célpontokat tudunk meghatározni. Látják ezt a 3 piros kört? Ezek azok a pontok, ahol be tudunk avatkozni, és ahol az elektromos frekvenciát moduláljuk, akkor az egész gátlókört meg tudjuk szüntetni. Egyébként a természetesnél, tehát az élettaninál nagyobb frekvenciával és nagyobb energiával kell sugározni, hogy ezt a túlgátlást el tudjuk nyomni. Most, hát elnézést ezért az ebéd előtti hosszú, bonyolult ábráért, de akkor néhány klinikai példán szeretném megmutatni, hogy mit hozott ez. Ez egy olyan beteg, aki beleegyezett, hogy bemutassam, meg abba, hogy ki is bekapcsoljuk a pacemakerét, amit most kapcsol be a nővér. 2002-ben volt a műtét, látható, hogy a Parkinsonos kézremegését teljesen meg tudjuk szüntetni. Most normális esetben nyilván nem kibekapcsolgatunk játékból, de most a bemutatás kedvéért ugye kikapcsoljuk a pacemakerét, és akkor látható, hogy pillanatok alatt visszajön a kézremegés. Gondolják el, ez 2002-ben volt ez a műtét, gondolják el, hogy egy ilyen ember még a WC-re se tud kimenni például a felesége segítsége nélkül. Egyébként 12 éve jól van, 3-szor kellett elemet cserélni a pacemakerbe, ez a probléma, mert még nem sikerült megoldani a hosszú távú energiaellátást, csak 3-4 évig jó egy pacemaker. Ez a másik korkép, a Parkinsonos korkép, ez izommerevség, meglassultság, apróléptű csoszogás, megindulás nehézsége. 60 éves kor fölött nagyon gyakori. Körülbelül 100 ezer emberre 100 ilyen beteg van már. Általában 15-20 évig jól tudjuk gyógyszerrel kezelni, ezután ezek már vagy hatástalanok lesznek, vagy a gyógyszereikhez annyira hozzászokhatnak, hogy többi el nem hagyható. Viszont a szerek súlyos mellékhatásokkal járnak, például túlmozgást okozhatnak, ekkor jön a mélyagyi stimulátor. Láthatják, 2006-ban volt a műtét, ez egy agronómus ember, félállásban vissza tudott menni dolgozni. Ha ez nem lenne ez a technológia, ez egy rokkantó feküdne otthon. És talán a legkorlátozóbb megbetegedés, az úgynevezett disztónia, ennek egy példáját mutatom, akaratlagos, görcsös kényszertartás. Erre abszolút nincs gyógyszeres kezelés. 7 éves korában kezdődött ennek az ifjú hölgynek a betegsége, 11 éves korában emiatt már ki kellett venni az iskolába. Azóta a család ugye teljes energiával otthon ápolja. 21 éves korában került a műtéti kezelésre, látható, hogy nagyon-nagyon reménytelen a helyzete. Műtét után, bocsánat, valami miatt túlugrott, ilyen sikerült bekapcsolni, műtét után, 2 évvel ezelőtt volt a műtét, teljesen önállóvá válik, és hát nagy büszkeségünkre kitűzte célul, hogy befejezi az általános iskolát, sőt a vágya ugye, hogy leérettségizzen. Az, hogy milyen szinten dolgozunk, azt a nemzetközi versenyben, azt azzal szeretném illusztrálni, hogy ebbe a status disztonikusba egy nemzetközi kutatási csoportnak a tagjai vagyunk, és ez igazából tehát a klinikumban ilyenkor transzlációs, tehát alkalmazott kutatást végzünk. ebben való részvételhez nagyon-nagyon jelentős segítséget nyújt Komoly Sámuel neurológus és Palkovics Miklós neuroanatómus kutatásai, amelyről egyébként nagyszerű tankönyvet írtak az elmúlt években, és ennek révén nagyon jó be tudtunk kapcsolódni. Hogy mennyire sikerül a nemzetközi körforgásba bekapcsolódni, egy táblázattal szeretném mutatni, egy ilyen status dystonicus kezelési kutatási projektben, nem vallottunk szégyen, 44 beteggel veszünk részt a modulálási, ideális modulálás megtalálásában. Boston 47, ez egy kicsit nagyképűen hangzik, ugye, hogy Bostonra hivatkozok, de végül is ebbe egyenrangú partnerek tudtunk lenni. Végül, mert tudom, hogy egy ebéd előtti előadásnak korlátoznia kellene magát, mégis szeretnék egy befejező esetet bemutatni, mégpedig egy speciális fMRI alkalmazást, funkcionális MR alkalmazást, amire a munkacsoportommal nagyon büszkék vagyunk, mert tulajdonképpen azt sikerült már elérni, hogy egy epilepsziás rohamot, egy úgynevezett abszansz rohamot, eszméletvesztéses rohamot valódi képileg tudjuk megjeleníteni. Az is nyilván egy kicsit hihetetlenül hangzik, talán nagyképűen hangzik, de valóban ez volt az első közlés a nemzetközi irodalomban. Tehát ez az első eset, amit bemutatok, 2008-ban közöltük, ahol egy epilepsziát meg tudtunk jeleníteni. Nagyon röviden mit is kell tudni az epilepsziáról? Minden századik ember epilepsziával él. 25%-uk, azaz 100 ezer magyarból 25 ezer gyógyszerrel nem tehető rohammentessé. Tehát nagyon-nagyon nagy számú emberről van szó. Közülük ebből a 25 ezerből körülbelül 6 ezeret lehetne, vagy tudunk bizonyosokat meggyógyítani, ha a rohamot elindító fókuszt, tehát az elektromos zárlatot meg tudjuk határozni, hogy az hol van, és azt ki tudjuk iktatni, vagy modulálni tudjuk. Ezt mindig EEG-vel próbáljuk megkeresni, ez az elektroenkefalográfia, sajnos azonban ez nem mindig sikerül EEG-vel. Például annál a 27 éves, ugye egyéb diplomás betegünknél, 27 éves, aki 21 éves kora óta egyre több rohamban szenvedett, eszméletvesztéses rohamban, teljesen gyógyszerrezisztensé vált, már nem tudtuk befolyásolni gyógyszerekkel. Három műtéti próbálkozáson is átesett 27 éves koráig, kettő külföldön volt műtét. És amikor fölvettük, és amikor ez a majd mutatok kép készült, akkor napi 20-40 fél egy perces eszméletvesztéses rosszulétei voltak. Tehát gyakorlatilag nem tudott, abszolút nem tudott normális életet élni. Azt vetettük föl azt a hipotézist akkor, hogy funkcionális MR-rel meg lehet találni ezt a fókuszt. Tehát ehhez térben és időben szimultán egy egész agyi fMRI-t kell folyamatosan végezni, hogy kiemeljük azokat a pontokat, ahol ugye kóros elektromos jelenség van. Most fekszik a beteg a MR-ben, hirtelen megjelenik egy piros pont, itt indul el az elektromos vihar. A betegen még semmit se látunk. De követni tudjuk időben és térben. Most indul a rohama, ettől kezdve nem tudunk a beteghez hozzáférni, teljes eszméletvesztése van. Ez az eredeti képnek a bemutatása, csak föl van másfélszeresére gyorsítva. Tehát végig tudjuk elemezni, hogy az agy mely területe, hova, honnan terjed az elektromos vihar, a kóros jelenség, mindaddig, amíg ez zajlik. Körülbelül egy fél percig tartott a roham, most van a roham vége, mégsem szűnik meg teljesen az elektromos vihar. Látható, hogy még mindig vannak kóros hullámok. Ezzel a vizsgálati módszerrel hozzájárultunk az epilepsziás roham terjedés mechanizmusának jobb megértéséhez, és a konkrét betegben az epilepsziát okozó fókusz meghatározásához, és hogy ezen tudjunk segíteni. Egyébként nagyon büszke vagyok arra is, hogy a mélyagyi stimulátor kezelést először kezdtük és oktatjuk Kelet-Közép-Európában. Nagyon sok nemzetközi granttal tudjuk finanszírozni ezeket a transzlációs kutatásokat. És nagyon röviden szeretném az előadást befejezni, hogy kritikusan összefoglalni, hogy tulajdonképpen milyen eredményeink vannak, amely reprezentálja a magyar klinikai idegtudományt. Talán azt lehet mondani, hogy eddig lépést tudtunk tartani a klinikai idegtudományi képalkotásban, és néhány szűk területen részt tudtunk venni a nemzetközi tudás gyarapításában. De ami talán a legfontosabb, hogy az egyetemi klinikai képzésben egyelőre fent tudtuk tartani azt a színvonalat, amely hallgatóink itthon tartásához elengedhetetlen. És Hát nyilván föltetnék a kérdést, hogy ugye mit hoz a jövő. Látva ezt az exponenciális fejlődést, és főleg a komputer és a mérnöki tudásnak a hihetetlen gyors fejlődését, én azt gondolom, hogy nincsenek határok. Tehát ha veszek egy pozitív példát, azt merem előrevetíteni, ugye persze minden kockázat nélkül, hogy a lelki gyógyítás objektíven talán megjeleníthető lesz. És az is látható volt, már ennek a nyomai látszanak, hogy ahogy a mobil hívásainkat se tudjuk már elrejteni, talán majd a gondolatainkat sem lehet elrejteni, ahogy láttuk, hogy ugye azban a beszédben, ahol nem mondjuk ki, ott is már MR-ben rá lehet látni. De a legfontosabb kérdés, amivel zárni szeretném, hogy mit gondol erről a beteg? És azt hiszem, hogy a világbajnok írón Karinti Frigyest érdemes meghallgatni, hogy mit mondott ő erről, mert az változatlanul érvényes.
És úgy jártam a világban már is, ahogy Robinson szigetén illik járni a hajótöröttnek, ahová kidobta a közönyös hullám, amikor elsüllyedt alatta a megértés, amit lelkes, Istentől küldött építők ácsoltak számára valamikor a múlt század közepén, és még régebben egy ember, akinek már az apja is ácsolt.
Végül annyit engedjenek még meg, hogy a munkatársaimnak megköszönjem a Idegsebészeti Klinikának, Diagnosztikai Központnak és a szerencsésen az MTA által finanszírozott klinikai képalkotó kutatócsoportnak. Köszönöm szépen a figyelmüket!